szállítói ezt a Lukács evangéliumában találjuk meg a 18. fejezetben, a 35. verstől a 43-ig, ezt fennállva hallgassuk meg. Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, hogy egy vak ült az út mellett, és koldult. Hallotta, hogy nagy sokaság megy el mellette, kérdezősködött, hogy mi az. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Ekkor így kiáltott fel, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajta. Akik előmentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább kiáltozott. Dávid fia, könyörülj rajtam. Jézus megállt, és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőled, mit kívánsz, mit tegyek veled? Ő így szólt, Uram, hogy újra lássak. Jézus ezt mondta neki, láss, hited megtartott, és azonnal megjött a szeme világa, és követte őt dicsőítve Istent. Amikor ezt látta az egész nép, dicsőítette az Istent. Amen. Szeretett testvérek, ez a mai ige szakasz húsvét közelébe, egészen pontosan nagypéntek közelébe vezet bennünket. És minden jól ismert ige szakasznak megvan az a kísértése, hogy hát ezt ismerjük, ezt már hallottuk, ezt már tudjuk. Gyerekkoromban volt egy rettenetes élményem, azt azért elmesélem, tehát én azért szeretem egy kicsit a kötöttebb rendet, a liturgiát, az egyház liturgiát, mert gyerekkoromban, ahol felnövekedtem, ott én voltam a harangozó, és hát harangoztam, kézzel húztuk a harangot, és hát ott álltak az öregek, és hát még már mutogattam az órát, hogy menjünk, kezdődik a Isten tisztelet, ráérünk, elég a prédikációra, odaérünk, többit már úgyis tudjuk. Most ugye a testvéreknek azt kell tudni, hogy az Isten tisztelet liturgiája is hirdetett ige. A Bibliából kivett ige szakaszok, igaz, hogy kötöttek, de a liturgia, amit elmondunk, az Isten igéjé alapszik, máshol nem is alapulhat. Na, tehát azért az igéknek is megvan az a kísértése, hogy mi ezt már tudjuk és hallottuk. De nem szeretnék olyan szőszál hasonlatásokba sem belemenni, mert ez annyira fontos ige volt, hogy mind a három evangélista megemlékezett róla, és megjegyezte Márk és Máté is. És hát a középkorban mindenféle agyament dolgokat kitaláltak, volt tulajdonképpen nem is egy vak volt, hanem négy. Mert egyiket megjavította Jerikóba érve, az Jerikóban is volt, aztán egy kifele is még meggyógyított kettőt, tehát ennyire nem menjünk bele. Nem az a lényeg, hogy hány vak gyógyult meg, hanem az a lényeg, ezt szeretném aláhúzni, hogy nagyon közel vagyunk nagypéntekhez. És az Úr Jézusnak ez az utolsó olyan csodatétele, amelyben valami pozitív dolog történik. Hát volt még egy csodatétele, amikor a fügefát megátkozta, de abban most nem menjünk bele, mert akkor is annyit mondott, hogy féljétek az Istent. Higgyetek Istenben, minden csoda azért van, hogy higgyetek Istenben, és minden csoda azért adatik számunkra, hogy mi is higgyünk Istenben. És ez az jól ismert ige a hit csodájáról beszél. Mert teljesen mindegy, hogy milyen hányszor hallottuk már ezt az igét, mindig más életkörülmények között talál bennünket. Például, mire én ide értem hozzátok, egészen más élethelyzetben voltam, vagy mikor megírtam a prédikációt, egészen más élethelyzetben voltam, mint amikor elmondom, majd később talán kitérek rá, miért. A vak ember kiáltása egybefonódhat a mi segélykiáltásunkkal is. Ez a jól ismert ige a hit csodájáról beszél. Minden ige, ugye, hogy milyen életkörülmények között találnak bennünket, különböző tetteket generálnak bennünket. Így voltak ezzel a karib-tengeri keresztények is, akik összeállították ezt az igét. Ők a vakember segélykiáltását húzták alá. A vakember kiáltása egybefonódott az ő segélykiáltásukkal is. A vak látásért, a karibiak szabadságért kiáltanak, és mi? És mi ugye nem leszünk némák. Mi is megindulhatunk, és a mi szívünk is megindulhat a mi aktuális élethelyzeteink miatt, és nem kell nekünk a mi élethelyzeteinket magunkba folytani, magunkba hordozni. A jó Dunántúli ember az ilyen, hordja a terhét, amíg bele nem szakad. Nagyon szépen megénekelte ezt Nagy László az Adjon az Isten című versének a végén, ugye nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem. Hát kérjük, testvérek, kell kérni, lehet kérni, ne legyünk mémák. És egy gondolat erejéig, ha megemlékezünk ezek a távoli keresztényekről, valóban őket az évszázados kizsákmányolás odáig sodolta, hogy nem alakulhatott ki egy önfenntartó gazdálkodás. Ki vannak szolgáltatva még mind a mai napig a különböző nyersanyagok árainak, és nem tudják eltartani az egész nemzetüket. A világ egyik legszegényebb országa. És hát, hogy milyen nehéz, persze valaki kölcsönökből próbálják lélegeztetőgépen fenntartani ezt az országot, de hát tudjuk, hogy milyen az, amikor valaki banki kölcsönökből próbál építkezni. Volt ennek egy látosabb verziója még annó, ugye, amikor a bánya is, meg a többiek is oda tették magukat, azt még ki lehetett fizetni. De ez, ami itt a nagy demokráciában volt, ez a deviza hitellel, ez nagyon-nagyon kegyetlen csapda volt. És erről a kegyetlen csapdáról, ami életeket tett tönkre, családokat tett tönkre, eszembe jutott egy másik veszélyes csapda is, ez a bűnnek a csapdája. Mert éppen olyan csapda a bűn csapdája is, mint amilyen a adósságnak a csapdája. Éppen a keddi napon olvastunk fel egy jókora bűn katalógus, egy bűn lajstromot a korintusi levélnek az elejében, 1 Korintus 6-ból, hogy milyen veszélyesek a bűnök, csak van több helyütt, hogy a Korintus vagy a Galata levélben bűnkatalógus, de most azért csak ezt eleve leírtam, nem tudott mindenki ott lenni. Azt mondja Isten igéje a Korintusi levél 6. fejezetében, 9. versben, hogy sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. És akkor ez még a bűnöknek nem volt a teljes felsorolása, csak egy része a bűnöknek. Ezen kívül rengeteg bűn létezik még. Az egyik ilyen bűn, amelynek a következményeit szemlélhetjük ebben a történetben is, amikor valakit kirekesztenek a társadalomból, valakit megkülönböztetnek. Amikor érzéketlenné válunk a környezetünkben lévő nyomorúsága iránt. Amikor kizárjuk életünkből a problémás embereket, vagy a problémákat, mint hogyha nem is léteznének. Néhány napja fáradt voltam este, és szörfözgettem a televízió, és belenéztem egy filmbe, amelynek az volt a témája, hogy fiatalok valami varázslatosan szép szigetre vonultak el a társadalom zajától, és ott próbáltak önmaguknak egy igazságosabb társadalmat felépíteni. Ez egyfajta társadalom kritika próbált lenni, egy édeni környezetben éltek, csak hogy hát a bűnt nem tudták kizárni a saját társadalmukból, mert ugye a megélhetésükhöz nem zsákmányolták ki a környezetükhöz, de a megélhetésüket, ami szükség volt a távoli helyekről bevásárolva, azt mégiscsak a cannabisból állították elő, ami tudjuk, hogy a vadkender és a kábítószernek az alapanyaga. És ebben a filmben volt egy részlet, amikor cápatámadás ért az egyik fiatal embert, aki nem halt bele, hanem ott ápolták a táborba, ahol most nem hívhattak hozzá, mert akkor felfedik ez a kis titkos szigetnek a hollétét, és hát fájt neki a sérülés, és ott kiáltozott a többieket, meg zavarta. És akkor a bölcsi vezető azt találta, hogy kitesszük a tábor végére. Jó, messze van, nem lehet hallani a kiáltásait. És csodák csodája, rögtön helyreállt a rend, rögtön helyreállt az éreni állapot, újra játszottak, újra boldog volt mindenki, mert a problémát kizárták maguk közül. Azt gondolom, hogy a hitajándéka nélkül élő modern ember is hasonlóképpen gondolkodik, mint ahogy azt a film ábrázolói kiírták. Tegyük a problémát minél távolabb tőlünk, ha nem látjuk, nem halljuk, akkor nem is létezik. Pedig a problémát nem lehet kizárni, nem lehet elég távolra vinni, mert a probléma itt van, testvérek. Itt van az én szívemben. Magamban hordom a bűnre való hajlandóságot, úgy, ahogy hallottuk az imént. A bűn csak egy esetben lehet kizárni, hogyha az én szívem közepébe valaki mást ültetek. Jézust. És sajnos még megesik, hogy a krisztusi hitel lévő testvérek, mi, akik különbözőek vagyunk, mi is beleesünk ebbe a különbségtétel csapdájába. Nagy kísértés, hogy egymás hitét, egymás szokásait méregessük, és kritizáljuk. Amikor a másikról azt gondoljuk, hogy esetleg ő még nem érkezett el a hit teljességére, vagy azért, mert mások a szokásai, az egyik konzervatívabb, a másik liberálisabb, az egyik a komolyabb zenét énekli, a másik a könnyedebben. Hát ismerős ez a történet, amikor méregetik egymást a hívek, vagy nem hívek. De hálát adok neked, uram, hogy én nem vagyok olyan ember, mint ez, ez a vámszedő. És ennek mi a vége? Hogy nem a farizeus ment el igazságával, megigazulva az Isten előtt, hanem az a bűnös, aki bár lehet, hogy furcsa szokásai voltak, de volt honnét megtérnie. A mai evangélium főszereplője nem vámszedő, és nem is farizeus, hanem egy testi fogyatékkal élő ember, aki szintén a maga helyzetében a kitaszítottak életét élte. Vaksága megakadályozta abban, hogy a társadalom értéket előállító tagjává legyen. Arról az időben még nem létezett felzárkóztatási szakember, vagy esélyegyenlőségi referens, vagy manapság, és nem voltak érzékenyek az emberek hivatalból sem mások bajára. Nem volt rokkantnyugdíj. Úgy kellett létezni, hogy a mások könnyű adományaiból élt valaki. Koldusként engedte a napjait Jerikói út szélén. Egyes egyedül csak a többiekre bízhatta az életét. Fizikai nyomorúsága gazdasági nyomorúságot is hozott számára, úgy mondhatnám, hogy halmozott a hátrányos helyzetű ember volt, ám de minden fogyatékossága ellenére volt neki egy olyan ajándéka, egy olyan töblete, amivel a többiek nem rendelkeztek. Az a nyomorúság, amelyben ő élt, amelyben ő tengődött, megtanította őt remélni, megtanította őt hinni. Ahogy a régiek megfogalmazták, félni az Istent. Megfigyelték már testvérek, hogy igazi, sorsfordító hit csak nagyon mély nyomorúságból születhet meg. Ezért mondta a győztes bárány Jézus trónja előtt, erre is történt tegnap említést, ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében, Jelenések 7.14. Elmúlt hét Biblia óráján beszélgettünk a testvérekkel itt a irodában pont arról, hogy a nagy nyomorúságot elszenvedő ember, a nagy bűnben lévő embertársunk sok esetben sokkal könnyebben tud megtérni, mint az az ember, aki átlagos életet él. Akik úgy hiszik, hogy ők egészségesek. Akik úgymond hisznek a maguk módján, akik úgymond jó emberek, akik úgymond jó keresztények, ám de valami hibád még van, és nem a vagyont kéne eladni, hanem Jézus megtalálni. Az élő Jézus nélkül valójában semmi lényegre törőt nem tudunk tenni. Ő maga mondta ilyen nagyon szépen, hogy nálam nélkül semmi sem cselekedhetnek. Ők, ezek az egészségesek sokban hasonlítanak szerintem a vak koldushoz, hiszen életüket a külső körülmények befolyásolják. Másoktól függ az életük. A munkaadójuktól, a körülményektől, a lehetőségektől, de nincs egy olyan szilárd, elhatározott belső értékrendjük, zsinór mértékük, amihez igazítanák az életüket. Semmi olyan nincs, ami az ő lelküket megmenthetné az előtt pusztulástól, és ez nagy csapda. Ezért érdemes azon is elgondolkodni, hogy nem csak azok irányába kell mentő szolgálatot végeznünk testvérek, és mindannyiunknak, nem csak a lelkipásztoroknak, akik nagy bajban vannak, hanem azok irányába is, akik úgy gondolják, hogy náluk minden rendben van. Természetesen én ezt tudom, hogy ez a szolgálat sokkal nehezebb. Tegnap is hallottuk, hogy egy tele lévő marokba nehéz beletenni bármit is. Egy tele lévő szívbe nehéz oda hívni az Úr Jézust, ha mindenféle mással van tele az én szívem, vagy testvéreink szíve. Visszatérve ehhez az emberhez, hát nevezzük most már nevén őt, mert Márk evangélista jó voltából tudjuk, hogy Tímeus fiának hívták őt, Bartímeusnak. Tehát Bartímeus minden nyomorúsága ellenére teljesebb életet élt, mint sokan mások. Minden magsága ellenére tovább látott, mint Jézus Urunk körül sürgülődő sokaság. Ezt azért állítom, mert Bartímeus tudta, kicsoda az a Jézus. ezért kiáltott úgy, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Ez a Dávid fia kiáltás, azt azért talán tudja mindenki, hogy egy méltóság cím volt, a messiásnak kiálló, a szabadító királynak kiálló méltóság cím volt. Hát Bartimeus tulajdonképpen ugyanazt kiáltotta, miért Jézus elítélték, hogy Isten fiának kiáltotta Bartimeust az út szélén, de ő nem félt. Ezért akarták elhallgatni a többiek, mert elismerte őt Isten fiának, megváltónak és szabadítónak. Többször elmondtam már, de nem szeretném most sem elhallgatni, hogy erős meggyőződésem van afelől, hogy nyugati társadalom megfáradása, kulturális hanyatlása elsősorban a Krisztus hit megfáradásával érhető tetten. Miután megrendült Isten fiába, Jézus Krisztusba vetett hitünk, megrendült maga a társadalom is. A modern ember olyan hamis pótlékokkal, eszményekkel, tárgyakkal próbálja körülbástyázni magát, amelyek bibliai szóhasználattal élve nem többek, puszta bálványoknál. Véleményem szerint ma egész Európát a középkori állapotok jellemzik. De nem az egészségügyben, nem az oktatásban, nem is a társadalmi berendezkedésben, hanem az üdvözítő hitünk szempontjából. Nincs különbség a reformáció kora előtti hitállapotok és a mostaniak között. A hit és a vallási kultusz művelődését rábíztuk egy szűk rétegre, a papságra. Lelkészekre, a társadalom széles tömegei, akik ugyanúgy, mint a Jerikóval Jézussal tartó sokaság és tömeg, akik azt hiszik, hogy ők Jézussal mennek, de tulajdonképpen fogalmuk sincs arról, hogy ki az a Jézus, nem tudják Isten fiának elfogadni és kiáltani, tehát a társadalom széles tömegei nem élik meg olyan intenzitású hitüket, amilyen kívánatos lenne, akár a saját lelki egészség szempontjából is. Miért van annyi összetört élet? Miért van annyi széttöredezett család, annyi háborúság ember és ember között? Mert hiányzik a mélyen átélt krisztusi szeretet, a megbocsátás és az irgalom, hiányzik Krisztus. A lelki eredetű betegségeink azok hitük betegsége is egyben. Nagyon érdekes, hogy a reformációt követő módon megújult az egész társadalom, és nem csak a protestánsok újultak meg, hanem megújult a katolikus egyház is. Olvastam egy szép vastag könyvet, illetve őszintén egy ne hazudjak, csak beleolvastam, mert 1000 oldalas volt, és nem tudtam végigolvasni, közben meggyógyultam. Egy egyház történésznek a munkáját, McCulloch, Oxfordi egyház történész 1000 oldalon taglalta a reformációnak a körülményeit, és azt írta benne, hogy volt egy katolikus reformáció is, amely a déli államokban jelentkezett, Spanyolországban, Itáliában, és abból állt annak a lényege, hogy ott is megújították a személyes Krisztus hitet az emberekben. És ezáltal megújult mind a protestáns északi, mind a katolikus déli félteke, mint a kontinens. Visszakanyarod a történetünkhöz. Bartimeus mellett ott a többség, vagy ahogy Lukács evangélista nevezi sokaság, ők még nem látják a világ üdvözítőjét, nem látják a gyógyszert, a dolgok gyógyszerét benne, mert a bűnök, s minden bűnök eredendője, az Istentől való elfordulás, a hitetlenség elhomályosított a látásukat. Nem a lényegre figyelünk, mert felvilágosodtunk, vagy valami nagy fény elhomályosította a látásunkat, ilyenkor sötétben, amikor vezetünk, és valaki elfelejti a reflektort felkapcsolni, akkor bizony fékezünk, mert nem látunk rendesen. Hát ilyen volt a világ történetében ilyen nagy szembevilágító reflektor a felvilágosodás is, ahogy én látom. Eltompultak a lelki érzékszerveink. Erről a helyzetből felállni csak úgy lehet, hogyha igénk világosságánál vizsgáljuk meg az életünket, ahogy János megvallotta, az ige volt az igazi világosság. Az ige kezdetben az Istennél volt, és minden tőle is általa lett. Az idők közepén, az idők teljességében eljött hozzánk az ige Krisztusban, hogy rávilágítson tetteink esendőségére és bűnösségére. Az ige, ez a mai ige hatalmas örömhírt hordoz, Ez az örömhír abból áll, hogy minden elesettségből fel lehet állni. El tudom képzelni ezt a szegény Bartimeust is, ahogy lassan feláll, ahogy feltápászkodik az ő megszokott környezetéből, az ő rongyaiból, az almizsnás táskája mellől, és ott hagyja azt a biztonságos környezetet, amelyben addig otthonosan mozgott. És elindul a mester felé, mert meghallotta a mester szavát, hívó szavát. Valahogy így állhatunk föl mi is. Azokból az élethelyzeteinkből, amelyekből nem vagyunk kibékülve. Azokból, amelyek kárunkra vannak. Azokból, amelyekről látjuk, hogy nem vezetnek bennünket jó úton. Mindenkinek kell egy erős impulzus, amely kimozdítja a hold helyzetéből, amelybe került. Bartimeus számára az volt, hogy a Jeruzsálembe tartó zarándokok között ott volt Jézus, és ennek tudata elég volt számára. Szeretett volna részesülni ő is azokból az áldásokból, azokból az erőkből, amelyek Jézus közelében nyilvánvalóvá lettek mindenki számára. Tenger lecsendesítése, ki ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik? Mindenki azt kérdezi, hogy ki ez, aki ekkora hatalommal rendelkezik, akinek egyetlen szavára meggyógyulnak emberek, akiknek egyetlen szavára helyreállnak életek, feltámadnak emberek. Figyeljetek el, hogy nincs kisebb ereje a Szentléleknek ma sem. És nincsen kisebb ereje Jézusnak ma sem. Jézusnak nem kell fizikai jelenlétében itt lenni közöttünk. Hát hány olyan történet van a Bibliában, hogy távolból gyógyítja meg Jézus. És szolgálja meggyógyult abban az órában. Például. Szóval szeretett volna részesülni azokból az áldásokból, amelyekben Jézus közelébe odalépő emberek részesültek, a bűnök bocsánatából, a csodákból, a gyógyulásokból, nagy volt az ő vágyakozása, nem tántorodott el attól sem, hogy Jézus először nem hallgatott rá. És az nagy biztatás arra, hogy ne legyünk kishitűek, és ne legyünk türelmetlenek. A mai modern ember annyira jellemzi a türelmetlenség, mindent azonnal akarunk. Nagy példám az számomra, hogy Augustinus, Szent Ágoston másnéven édesanyja 8 évig imádkozott azért, hogy fia megtérjen. 8 évig imádkozott egy édesanyja. Az a kérdés, hogy érzed-e a változás szükségességét az életedben? És van-e kitartásod? Van-e ilyen vágyakozás benned? Van-e szükséged változásra? Mennyire szeretnéd gyógyulni? Vicces püspök úr szokta fogalmazni, hogy Jézus nincs távol tőlünk, mert az ige hirdetés szürke hátú szamarán jönközik. Itt van az igében Jézus. Személyesen, valóságosan. És legyen beszéltünk arról, hallottuk arról, hogy nem csak az igében van itt, hanem jelen van az úrvacsorában is. Megízlelhető, megtapintható módon. Olyan ajándékok ezek, amelyekkel gyakrabban, és igen, gyakrabban kellene élnünk. Jön felé Jézus az igehirdetésben, testvéri, baráti beszélgetésekben és az irgalmas tettekben. Jézussal találkozhatsz ma is, aki elindul Jeruzsálem felé, hogy megváltsa életedet a gonosz hatalmától. Érzed-e, látod-e az ő közeledését? Amikor aztán valami rendkívül esemény történik körülöttünk, amikor valakinek rendbe jön az élete, amikor valaki kigyógyul a bűnös szenvedéseiből, amikor valaki rálép az igazság útjába, mindig Jézus ereje munkálkodik. Néhány évvel ezelőtt voltunk együtt a deák-téri evangelizációnál, mindig október 10-e környékén van a deák-téri evangelizáció, október 2. hetén, ha jól emlékszem, nagyjából, és ott mindig van a testvérek, akik bizonyságot tesznek, úgy, ahogy tegnap is hallottuk a testvérőtől a bizonyságtételét is. Engem mélységesen megrendített Boros Lajos, nem rá gondolok, gondolkod, Boros Lajos testvérünk személyes bizonyságtétele, aki egy volt elítélt, egy bűnöző, aki a börtönben tért meg, és saját elmondása szerint, hogy több évet töltött a börtönben, mint szabadon. És amikor megtért a börtönben, utána mindenki, hát ahogy mondják, cikiszte is, és lenézték, és piszkálták a kereszténysége miatt, még a börtönőrök is, akkor ő azt mondta, hogy ő nem érhet szabadon, már szabadult volna, nem élhet teljesen szabadon, ha nem vallja be, ha nem teszi le az összes bűnét, és még bevallott egy olyan rablást, amit nem tudtak rábizonyítani. És nem tudja, 5 vagy 8 évet, vagy 7 évet, de néhány évet még lehúzott a börtönbe. És ezek után szabadult. Hát ilyen ereje van annak, amikor valaki Jézussal találkozik. Teljesen, gyökeresen megváltozik minden. De nem kell ilyen nagyszerű, vagy ilyen nagy eseményekre gondolni. Elég arra gondolhatunk arra, hogy szabadító Jézussal találkozhat egy kisgyermek is, aki például a szüleinek, bocsánat, hogy kimondom, az össze-vissza élete miatt nem érzi magát biztonságban. Mert apa itt van, anya ott van, és akkor hát tudjuk, hogy mennyire széttüredezett helyzetek vannak manapság. Megtalálhatja Jézusban a biztonságot. Megtalálhatja a kamasz a biztonságot, aki nem meri elkezdeni az életét, mert fogalma sincs, hogy hova lépjen. Van ilyen a fiataloknál, hogy kapunyítási pánik, hogy nem merik elkezdeni az életüket. Jézussal megszűnnek a félelmek. Vagy fiatal felnőttként, amikor egyik munkahelyről a másikra megy és keresi valaki az életét. Szóval Bartimeus többlete az volt, hogy a szemevilágát bár elveszítette, de a Szentlélek adott a szívében bátorságot, adott, hogy legyen bátorsága kiáltani, és akkor most szeretnék egészen személyesen szólni hozzátok testvére. Utaltam rá, hogy amikor megírtam a prédikációt, még nem tudtam, hogy olyan helyzetben leszek, vagy lesz az családunk, amit most van, amiben elmondom. Beszéltem arról, hogy nem tudni ember, amikor a magyar ember nem mer kérni. Hát én most hadd kérjem benneteket, hogy imádkozzunk itt az Isten tiszteleten is, meg akár otthonaitokban is apósomért, mert a mai napon megműtötték őt. Nem tudták elvégezni azt a nagyobb műtéti beavatkozást, csak egy kisebbet műtöttek meg, mert a kisebb műtéti beavatkozás is hát komoly komplikációkat okozott, és most nem tudjuk, hogy 10 órakor, amikor felkeltik majd, vagy leveszik a gépről, akkor mi fog történni. Úgyhogy nem szégyellem ezt kérni ebben a testvérkörben, hogyha gondoltok rá és összetegült, akkor... És ezért nem tud itt lenni Éva sem, és ezért fogok holnap én prédikálni, mert ő azoltozott az édesanyjához, hogy ebben nehéz helyzetben ne legyen egyedül, úgyhogy kérjük a megértésemüket. Tehát Bartimeus töblete a Szentlélek volt. Összefoglalom most már, húzom össze. Bartimeus töblete az volt, hogy bár a szemevilágát elveszítette, de a Szentlélek adott a szívébe bátorságot, hogy tudjon kiáltani, adott számára kitartást, hogy ne csüggedjen el, amikor az imádsága nem talált meghallgatást, és akkor se csüggedjen el, amikor az egész tömeg vele szemben megy, és az előmenők, meg a többi evangélisták leírják, hogy nem csak az előmenők, hanem a hátullévők, meg a középen, mindenki lepróbálta beszélni, hogy ne menj Jézushoz, de akarj hozzá menni. És a Szentlélek megajándékozottja volt Bartimeus, mert jól tudott imádkozni, jól tudott kérni. Amikor Jézus megkérdezi tőle, hogy mit kérsz, akkor Bartimeus tudja, hogy mit kell kérni. És ez is a helyesen elmondott imádság és a Szentlélek ajándéka. Mert ő esedezik értünk kimondhatatlan fohászokkal, ahogy Pál apostol tanította ezt. Szóval ne legyünk olyanok, mint az egyszerű mesében a halász ember, aki kifogta az aranyhalat, aztán mindenféle butaságokra eltékozott a kéréseit. Kérjük az egyetlent, az igazit, a lényegest, hadd lássuk meg Jézust úgy, ahogy ő van, Isten fiaként, az Isten dicsőségében, és merjünk bátran azt kérni, hogy ne csak, hogy meglássuk az ő dicsőségét, hanem hadd éljünk vele. Hadd éljünk együtt vele. Hadd legyünk részese azoknak a csodáknak, amelyek az apostoli időben is megvoltak. Ki mondta azt nektek, hogy csak a Szentírásban vannak csodák? Már egy korábbi alkalommal én is tanúságot tettem arra, hogy kómában lévő nagybátyának imádság hatására az Úr felébresztette. Bennünk egy gyarló, olykor tévedő, bűnös embereket is tud használni az Úr, hogy csodák legyenek. Szóval nekünk is szabad merítenünk ebből a kútból. Elsősorban Isten igéjét, aztán szabad merítenünk a keresztségünk megbecsülését, és hinni és remélni szabad azt, hogy Isten szent lelke ma is kiárad. Hogy tudjunk helyesen kiállítani, hogy ne csüggedjünk, amikor mindenki el akar bennünket hagyni, vagy hallgattatni, amikor félre akarnak sodorni, és Isten szent lelke megadja a bölcsességet, hogy helyesen és kitartóan imádkozzunk, akár a távoli népek szabadulásáért, akár közvetlen közvetünkben lévő emberek szabadulásáért. Azokért a jó emberekért, azokért a jó hívekért, akik hisznek a maguk módján, de valójában semmit nem értenek a lényegből. Egy új reformációért imádkozhatunk, amelyben Isten gyermeki szíveinket ismét oda viszi a megváltóhoz. Nem a bölcsőben fekvő kisdethez, hanem a kereszten lévőhöz és a feltámadotthoz. Amen. Amen.